Imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan hálás a szívünk most így advent közepén, hogy megszólíthatunk téged a gyülekezet közösségében. Köszönjük neked azt, hogy te eljöttél egykor erre a földre, hogy karácsony ünnepét ünnepelhetjük, és hogy ez számunkra azt jelenti, hogy testé lett az Isten. Közel jött hozzánk az Isten. Nem távoli messzességben van a mindenható Isten, hanem itt van közöttünk, és átölel bennünket jóságával, ember szeretetével, és fel akar emelni minket azokból a mélységekből, amelyekben benne vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt az adventi időszakot, amikor újra megerősödhet bennünk az a várakozás, hogy a te eljöveteledet várhatjuk. Már nem azt, hogy megszüles Betlehemben, hogy elérkezzen a Messiás, hanem azt, hogy visszajöjj hozzánk, hogy újra látható legyél itt közöttünk. Köszönjük neked azt, hogy most ebben az időben is arra készítesz fel bennünket, hogy a veled való találkozás valóban örvendetes lehessen mindegyikünk számára. Így kérünk téged, hogy szólj most hozzánk a te drága igéden keresztül. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, az útmutatóban mára kijelölt egyik igét hoztam ma igehirdetés alap igeként, ami a Jelenések könyvében van megírva, a második fejezet első 7 versében, a következőképpen. Kérem, hogy felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek az igének a kapcsán, ami ma az útmutatóban ki volt jelölve számunkra, bennem elsőként az a kérdés merült fel, hogy milyen a jó gyülekezet. És hogyha most sok időnk lenne, akkor most a következő egy órát azt arra szánnám, hogy alakítsunk csoportokat, és írjuk össze, hogy ki milyen jellemzőket tartana fontosnak megemlíteni, annak leírásaként, hogy mit tartunk mi jó gyülekezetnek. Akár azért, mert mi magunk is tapasztaltuk, hiszen részese vagyunk egy ilyen gyülekezetnek, egy ilyen közösségnek, vagy akár azért, mert látunk hiányosságokat, és akkor fogalmazódik meg bennünk, hogy bizony, ha igazán jó lenne az a gyülekezet, akkor ez vagy az a dolog meg lenne benne. Mivel most nincs több óra lehetőségünk erre a csoport munkára, ezért engedjék meg a kedves testvérek, engedjétek meg testvéreim, hogy néhány dolgot felvillantsak ezek közül, a jellemzők közül, amit én így a készülés során összeszedtem, és ami valamilyen szempontból mindenképpen kapcsolódik ehhez a mai igehirdetési alapigéhez. Tehát, milyen a jó gyülekezet, milyennek szeretnénk látni a gyülekezetünket, és vannak-e olyan jellemzők, olyan ismérvek, amelyeket máshol láttunk, más gyülekezetekben, és ami elismerést váltott ki belőlünk. Hát azt gondolom, hogy a jó gyülekezet az mindenképpen olyan, ahol sokan vannak, és mindenkinek helye van. És ez a mindenki, ez tényleg mindenkit jelent, jelenti a kicsinyeket és a nagyokat, a fiatalokat és az idősebbeket, jelenti a gyengéket és az erőseket, a férfiakat és a nőket, a kétkezi munkásokat és a tanult embereket, és senkinek nem kell úgy éreznie, hogy ő abból a gyülekezetből ki van rekesztve, eleve be se teheti oda a lábát. Aztán olyan a jó gyülekezet, ahol mindig történik valami, ahol nem állóvíz van, nem zárt kapuk vannak, hanem nagyon sokszor történik valamilyen esemény. Vannak rendszeres alkalmak, hétközi alkalmak, amelyre megvan, hogy melyik alkalomra, melyik csoport az, amelyiknek a tagjai rendszeresen összejönnek, de vannak különleges alkalmak is, amelyek kapcsolódnak egy-egy ünnephez, akár az egyházi esztendő ünnepeihez, vagy bármilyen más alkalomhoz. És olyankor megmozdul az egész gyülekezet. Találkozások vannak, közösség megélése van, kisebb és nagyobb körben egyaránt. Aztán a jó gyülekezet olyan, ahol nem csak hívják az embereket be a templomba, hanem kilépnek a templom falain kívülre is. Látogatják a betegeket, megszólítják a szerencsétleneket, észreveszik azt, hogyha valaki elmaradt a gyülekezetből, és láthatóan jelen vannak a világban. Aztán a jó gyülekezet olyan, ahol szól az Isten igéje, ahol élő ige szól, és ez az élő ige hatással van azokra, akik az igét hallgatják. Mert azok, akik hallgatják az igét, azok annak kapcsán keresik az Isten útmutatását a személyes életükre nézve. És készek komolyan venni az igének az üzenetét, akkor is, hogyha az az ige valami nagyon bátorítót, nagyon lelkesítőt mond, de akkor is, hogyha valamivel szembesít, amit nem jó felismerni magamban. És arra mutat rá, hogy az bizony bűn, és jó lenne, hogyha azt a bűnt én megbánnám, letenném, és kérnék rá szabadulást az Úr Jézustól. Az élő gyülekezet olyan, vagy a jó gyülekezet, ahol értik, hogy mit akar az Isten mondani az igén keresztül, és nem csak, hogy értik, hanem mernek is aszerint cselekedni. Aztán a következő jellemző, hogy a jó gyülekezet olyan gyülekezet, ahol van növekedés. A létszámban is igaz ez, hogy nem ugyanaz az X ember van már nem tudom hány évtizede ebben a közösségben, minden alkalmon mindig csak ugyanazok az emberek vesznek részt, hanem újak is felbukkannak a gyülekezetben és beépülnek oda, de nem csak létszámbeli növekedés van, hanem lelki értelemben vett növekedés is. Hogy az egyes emberek, akik hallgatják az igét, már néhány éve vagy évtizede az Isten igéjének kiteszik magukat, azok már felsőbb iskolába léptek a hit szempontjából is. Észrevehető a fejlődés, a növekedés a lelki életükben. Aztán a jó gyülekezet olyan, ahol nem egyszemélyes produkció a gyülekezeti élet, hanem sokféleképpen, sokan sokféleképpen munkálkodnak a gyülekezetért, és mindenki megtalálja benne a helyét. Akár abban a szolgálatban, ami látványos, és mindenki észreveszi, hogy ki az, aki ebben részt vállalt, és talán meg is tapsolják érte, vagy megdicsérik, és köszönetet mondanak azért a szolgálatért, vagy olyan dolgokban vesznek részt emberek, ami háttérmunka, ami nem látványos, de ha nem áll oda valaki, és nem végzi el a háttérbe, akkor igenis feltűnik, hogy valaki kiesett, valaki hiányzik onnan. Nem a lelkész csinál mindent, hanem mindenki azt érzi, hogy hát ez a közös ügyünk, itt mindannyiunknak mozdulni kell, hogy mindannyian felelősek vagyunk a közösségünkért. És észrevesszük azt, hogy nekem személy szerint az én lehetőségeimhez, az én képességeimhez mérten mi az a feladat, amit fel tudok vállalni. Aztán jellemzője a jó gyülekezetnek az, hogy az embernek nem kell félnie. Biztonságban érezheti magát. Nem kell félnie attól, hogy olyan valamit fognak majd tanítani neki, akár a szószékről, akár a beszélgetések közben, ami aztán káros lesz az ő életében. Rosszul fog hatni az ő életére, amiatt majd kisiklik az élete. A jó gyülekezetben az ember biztonságban érezheti magát, és megbízhat a másikban. Legyen az akár szolgáló, vezető, akár egy másik gyülekezeti tag. És aztán az utolsó, ami még így eszembe jutott a jó gyülekezettel kapcsolatban, hogy az olyan közösség, ahol ügyelnek a rendre. És akkor, hogyha valami ezt a rendet meg akarja zavarni és kritikussá teszi, akkor akár a konfrontációt is merik vállalni azért, hogy helyreállítsák azt, ami különben elromlana. Nem bólogatnak mindig mindenre, azért, hogy ezzel kedveltek legyenek, hanem ha valami káros azt szóvá teszik, azoknál is, akik a gyülekezet tagjai, vezetői vagy bárkinél, de mernek nemet mondani is bizonyos tanításokra, akkor, ha az ugyan egyezik a korszellemmel, de a Biblia tanításával nem. Biztos sok mindent lehetett volna még sorolni, azt hiszem így is elég hosszú volt ez a lista, amit itt elétek tártam, ami valamilyen módon mindegyik kapcsolódott a mai igéhez. De mielőtt belemegyünk az igébe, azt hadd mondjam. Életemben először járok Nagycserkeszen, nem ismerem a nagycserkeszi gyülekezetet. A Luther kollégium közösségét sem ismerem, most láttalak titeket életemben először. De, hogy ezek a jellemzők, amik itt most elhangoztak a jó gyülekezetre, a jó egyházi közösségre, hogy ezek mennyire igazak a ti gyülekezetetekre és a ti közösségetekre, azt én személy szerint nem tudhatom. És biztos vagyok benne, hogy ezeknél, amiket mondtam, volt olyan, gondolom nem is egy, aminél megdobbant a szívetek, és azt mondtátok, hogy igen, ez a mi közösségünkre jellemző, mint jó gyülekezetre, de jó ezt most visszahallani itt a prédikációban. De biztos vagyok abban, hogy senki nincs közöttünk olyan, aki kivétel nélkül mindegyik jellemzőre kihúzhatta volna magát, és azt mondhatta, hogy na igen, ez mind így egy az egybe igaz ránk. A mai igében egy gyülekezetről olvasunk. Emlékszik valaki, hogy hogyan kezdtem a felolvasott textust? Milyen gyülekezetnek szólnak ezek a mondatok? Efezus, így van. Az efezusi gyülekezetnek. Tudunk valamit erről az efezusi gyülekezetről? Vagy egyáltalán Efezusról? Hangosabban?
Nekem művészettörténet jutott eszembe, Efezosban találták meg a Diánoszokról.
Azaz, és mi van még ott, ha már művészettörténet? A Diána, vagy más néven Artemis?
Igen, a vadászat és a hold szűzistennője.
Igen, és mi van ott? Az ókori világ egyik csodája. Mai napig úgy tartják számon, de egy pogány istennőhöz kapcsolódik, tehát egy olyan város, egy olyan gyülekezetnek íródik ez a levél, ami egy masszív pogány közegben jött létre. Tudunk-e valamit a gyülekezet létrejöttéről? Ki alapította a gyülekezetet? Pál apostol. Így van. Apostolok cselekedeteiben van szó erről, hogy hogyan alakult a gyülekezet. Nagyon érdekes, szeretettel ajánlom mindenkinek, aki egy kis időt szeretne erre szánni. Érdemes elolvasni az Abcselből a 18-19-20. Fejezet környékét, ahol voltak zsidók a városban, akik ugye abban különböztek a keresztényektől, hogy az Istenben hittek, az egy Istenben, és várták a Messiást, és ezekkel a zsidókkal találkozott először Pál apostol, aki megérkezett a városba, hirdette nekik azt, hogy nem kell már tovább várni a Messiást, hiszen eljött Jézus Krisztus, megszületett Betlehembe, keresztre feszítették, meghalt a mi bűneinkért, na én ezt a Krisztust hirdetem nektek, na hirdette Pál apostol a zsidóknak is, Voltak, akik fogékonyak voltak közülük, de nem olyan sokan, viszont kik voltak nagyon fogékonyak erre az üzenetre, amit Pál hirdetett? Azok a pogányok, akik ennek az istennőnek a tiszteletéből jöttek. Mert rájöttek arra, hogy itt valami egészen másról van szó, mint amit itt mi eddig ismertünk. Mert akiről itt beszélnek, ez a Jézus, ez annyira más életet tud adni az embereknek, amiről mi eddig el se tudtuk képzelni, hogy létezik. Nem kell mindenféle olyan tisztátalan szertartásokat csinálni, amik nem esnek jól, és utána szégyeljük magunkat miatta, hanem emelt fővel járhatunk akkor, hogyha ennek a Jézusnak átadjuk az életünket, mert azt éljük meg, hogy kiemel minket nagyon sok mindenből, amibe egyébként beleragadtunk. És akkor ez az efezusi gyülekezet, tudja valaki, hogy mennyi időt töltött Pál apostol ebben a gyülekezetben? Még annál is többet. Hármat. Egyszerre 2 évet, de 3-at. Amikor utoljára találkozik a gyülekezet vezetőivel, akkor azt mondja nekik, hogy 3 éven keresztül munkálkodtam közöttetek. Sehol máshol nem prédikált ilyen sokáig. Semmelyik másik gyülekezettel nem foglalkozott ennyit Pál apostol. Egy fantasztikus gyülekezet volt, nagyon sok élőhitű emberrel. És aztán, amikor Pál apostol elment, akkor olyan vezetői voltak ennek a gyülekezetnek, mint Timóteus, akihez levél íródott a Bibliában, ezt is olvashatjuk, vagy János apostol, és aztán olyannyira, hogy a 400-as években, majdnem 1/2 évezreddel azután, hogy az Úr Jézus megszületett, még olyan nagyra értékelték ezt a gyülekezetet, hogy egyetemes zsinatot tartottak ott. Az egész kereszténység el akar dönteni egy fontos kérdést, és azt mondta, hogy menjünk el Efezusba, jöjjenek össze a püspökök, tartsunk egy zsinatot. Milyen gyülekezet volt az az efezusi? Hát egy fantasztikus gyülekezet. Az, amelyiknek azok a sorok íródtak, amelyeket most felolvastam az előbb ige hirdetési alapigekén, aminek fantasztikus volt a múltja, és fantasztikus volt a jelene. Figyeltetek arra, hogy mit olvastam föl az igéből? Amiket mondott nekik, azok pozitív dolgok? Vagy amit mondott írt nekik János apostol, azok pozitív dolgok? Nem, semmi pozitív nem volt benne. Volt egy fordulópont benne, de rengeteg pozitív dolgot mondott. Például azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről, fáradozásodról. Pozitív az, hogyha valakinek a fáradozását kiemeli? Hát persze. Álhatatosságodról. Mi az az álhatatosság? Mi az az álhatatosság? Kitartás, amikor az ember nem adja fel, komolyan veszi és csinálja. Pozitív ez az álhatatosság? Na, náhogy pozitív. Akkor arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, hogy nem engedett meg akármit, hanem az igazságért, a jóért harcoltak. Hogy próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok, és hazugnak találtad őket. Nem engedte, hogy bárki bármilyen hülyeséget elhitessen a gyülekezettel. A gyülekezet résen volt, és figyeld, pozitív ez? Na, náhogy pozitív. Aztán tudom, hogy van benned álhatatosság, ezt újra mondja. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Ha valaki terhet visel, az mit jelent, hogy képes odaszánni magát, áldozatot hozni? Ez pozitív? Na, náhogy pozitív. De, és itt jön a folytatás, de az a panaszom ellened. És akkor csak egy dolgot mond, ami panasz. Nagyon sok pozitívumot ír itt a levélben János ennek a gyülekezetnek, az Úr Jézustól kapja egyébként ezt az üzenetet, és utána egyetlen egy negatívumot emel ki. Emlékeztek a gazdag ifjú történetére? Gazdag ifjú oda megy az Úr Jézushoz, megkérdezi, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, mondja Jézus, hogy hát, hogy vannak a parancsolatok, elsorolja a 10 parancsolatot, hát akkor cselekedd ezt, ó, hát ezt megtettem. Egy fantasztikus srác ez a gazdag ifjú. Cselekszi az Isten akaratát, a mindennapjaiba komolyan veszi azt, odaszánja magát. És a végén azt mondja neki Jézus, aki egyébként megkedvelte azt a gazdag ifjút, hogy egy fogyatkozásod van még, csak egy, oszd szét a vagyonodat, és kövess engem. És akkor szomorúan elmegy. Mert az az egy, az tulajdonképpen tönkrevágja a többit. Hiszen azt mondja neki Jézus, hogy akkor nagyon igyekszel megtenni mindent, de akkor most azt kérem, hogy mindent adj fel, és gyere, legyél itt a közelembe. És ő ezt nem tudja megtenni. Ő tenni akar, sok jót akar tenni, de az, hogy csak ott legyek Jézussal, és kifejezzem a szeretetemet, csak az az egy, az a minden, az nem megy neki. És itt ugyanerről van szó ebben a mai igében. Ott az a sok pozitívum, ami vitathatatlan. És akkor azt mondja az igében az Úr nekik, hogy de az a panaszom ellened, hogy mi nincs meg. Nincs meg már benned az első szeretet. Mit jelent ez? Nincs meg már benned az első szeretet. A vele való élő, személyes, meghitt kapcsolatot, amiben benne van nem csak az ész, az elmélet, hogy én mit tudok a hitről, meg mit tanultam meg Jézusról, hanem benne van a szív, az érzelem, az elkötelezettség. Pontosan olyan, mint a szerelemben. Amikor szerelmes vagy, akkor nem tudsz másra gondolni, csak arra a másik emberre. Akkor mindent megteszel azért, hogy minél több időt tudj azzal a másikkal tölteni. Akkor kezed, lábad töröd azért, hogy a kedvébe járj annak a másiknak, hogy nem tudom, megfőz neki azt, amit szeret, vagy megved neki, vagy elvidd oda, vagy mindent megtennél érte, hiszen túlcsordul a szívedben az az érzés, hogy mindent szeretnék érte megtenni, és minden pillanatomat szeretném vele tölteni. Az első szeretet. Az pontosan ilyen, amiről itt Jézus beszél. Amikor azonban ez eltűnik, akkor tulajdonképpen mehetnek tovább a dolgok úgy, hogy látszólag minden rendben van. Maradjunk a szerelem példánál. Mondjuk összeházasodnak ezek a szerelmesek, telnek múlnak az évek, és egy szép családi életet élnek. Mindenki irigyli őket, hogy milyen szépen megvannak együtt. A férfi milyen rendes életet él, jó munkája van, hazadja, fizetését, gondoskodik a családjáról, együtt vannak akkor, amikor kell, ünnepeket megtartanak, úgy működik minden. Meg az asszony is vezeti a háztartást, de egyébként egy csomó mindent, munkát is el tud vállalni, olyan kiegyensúlyozottnak látszik. Tehát minden rendben van velük. Ha nincs meg az első szeretet, akkor milyen ennek a családnak az élete? Hazajön a férfi, odaadja a fizetését, de nem kérdezi meg az asszonyt, hogy drágám, hogy vagy? Hogy érzed magad? Üljünk le, beszélgessünk. Leteszi, aztán megy, és megiszik egy sört, vagy megnézi a filmet, vagy ki tudja, mit csinál. Vagy az asszony becsülettel mindent elvégez, ami kell, de amikor hallja a lépteit a férjének, nem dobban meg a szíve, hogy te jó megérkezett, örülök, hanem ó, már itthon van. Jól működik a család, kifelé minden rendben van. De ebben a családban nem boldogok azok, akik benne vannak. Persze mondhatja valaki azt, hogy na jó, de hát van, akinek még ennyi se jut, mert széttört a családja, tehát örüljön neki, hogy legalább ilyen van. Na de nem ez szánja az Úristen az embernek. És ugyanez igaz egyházi értelemben is. Lehet olyan, hogy működik egy gyülekezet? Vannak alkalmak? Teszi a dolgát mindenki? Biztos az anyagi helyzete a gyülekezetnek? Irigylik kívülről, hogy náluk nincsenek balhék, minden rendben van? Megy a szekér? Vannak kazuális szolgálatok? Igen. De ha nincs ott az első szeretet, az az élő kapcsolat az Úr Jézussal, akkor az pont olyan, mint az a házasság, amiről az előbb beszéltem. És erről beszél a mai ige. Mert hogy ő azt szeretné, hogy meglegyen közöttünk, és most hadd hozzam ide a magunk életére. És teljesen mindegy, hogy most a gyülekezetre gondolunk, vagy magunkra személy szerint, hogy a nagycserkesziekre, vagy a Luther kollégiumosokra, hogy lelkészekre, vagy gyülekezeti tagokra, teljesen mindegy. De meghalljuk ebből az igéből, hogy az Úr azt szeretné, hogy vele szoros, mély, meghitt kapcsolatunk legyen. Olyan, amikor megdobban a szívünk, azért, mert az Úrhoz szólhatunk, mert hallhatjuk, hogy ő mit akar mondani, mert érezhetjük, hogy ő itt van, és hogy ő tesz értünk, hogy átéljük azt, hogy történnek csodák, hogy történik gyógyulás, változás az életünkben. Ennek a meghittsége, ez ott van a mi életünkben, ott van a mi szívünkben? Vagy panasza van az Úrnak ellenünk, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Testvérek, nagyon megdöbbentett engem ez az ige olyan szempontból, hogy ez egy gyülekezetnek szól, hívő embereknek szól. Nem hitetleneknek, hanem hívő embereknek szól, olyan gyülekezetnek, ami egykor tényleg égett az Úrért. És mit mond neki? Azt, hogy három dolgot. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedetet. Azoknak szól ez a mondat, akik gyülekezetbe járó, vagy egyházi kollégiumban lakó emberek, akik aktív keresztények, és akinek a hitéletével látszólag minden rendben van. Akik ott vannak, sok alkalmon ott vannak, akik sokat tesznek, vállalnak szolgálatokat, állandóan buzgolkodnak, de akiknek mégis azt mondja az Úr, hogy valami a legfontosabb, időközben kikopott az életedből, az első szeretet az Úr Jézus iránt. És ezért kell a megtérés. Mit jelent a megtérés? Visszatérés az Úrhoz. És ez igaz akkor is, hogyha az ember először találkozik vele, és igaz akkor is, amikor már találkozott vele, talán évekkel ezelőtt, de valami miatt messzebb sodródott tőle. A mai igének az az egyik legfontosabb üzenete, és ezt szeretném minnyájunknak a szívére helyezni, hogy szükségünk van az Úrral való kapcsolatunknak a megújítására. Luther Mártonra utaltatok, ő is erről beszél. Ő is erre mutatott, hogy az Úr Jézusra van mindenkinek szüksége. És újra és újra arra, hogy visszataláljunk az ő ölelő karjaiba. Arra, hogy a szívünk olyan szív legyen, amelyik megdobban akkor, amikor az Úr közel van. Amelyik megdobban az Úr Jézus jelenlétére, és amelyiknek hatása van az életünk minden területére. Mire buzdít minket ez a mai ige? Hogy legyen ott bennünk a vágyakozás ezután. Hogy ez ne legyen valami kötelesség, ne legyen valami szertartás, ez legyen valami nagyon-nagyon személyes. Úgy eszembe jutott az adventtel párhuzamba állítva, hogy mennyi érzelem fűződik az adventhez, a hangulathoz, mennyire jóleső érzés a karácsonyi zenéket hallgatni, a gyertyákat nézni, annyi emlék az ember szívében fölidéződik. És érzi azt, hogy fú, hát ez valahogy úgy közel áll a szívemhez. Most nekünk arra hívja föl az Isten a figyelmünket ezen az igén keresztül, hogy ne csak az advent legyen ilyen, ne csak a főtéri műsorok legyenek ilyenek, vagy az előadások legyenek ilyenek, hanem ugyanígy dobbanjon meg a szívünk pusztán azért, mert az Úr jön, mert az Úr itt van, mert az Úr olyat akar adni, olyan szabadulást, amit senki más nem tud megadni. Miért fontos ez? Még ezt a végén hadd emeljem ki. Nagyon megdöbbentő az, hogy mivel zárul ez az ige. Az volt az utolsó mondat, hogy aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Miről van szó ebben a mondatban? az üdvösségről. Arról beszél itt az ige, egy olyan gyülekezet tagjainak, ahol hiper-szuperül működik minden, de elveszítették az első szeretetet, hogy térjetek vissza, emlékezzetek arra, honnan estetek ki, és úgy tegyétek ezeket a cselekedeteket, hogy az Úr Jézus ott van a szívetekben, és érte dobban a szívetek, mert különben az üdvösségetek kerülhet veszélybe. Megint utalok arra, amit előadtatok Luther Márton tanításából, ő is arra hívta fel a figyelmet, azt hiszem el is hangzott valamelyikőtöktől, hogy nem a cselekedetek által, hiába az a sok-sok cselekedet, az a sok fáradozás, álhatatosság, teherviselés, minden, ami emberi szempontból fantasztikus, ha közben nincs ott az élő kapcsolat az Úrral. De az Úr azért akarja ezt a kapcsolatot, mert ő nem csak most szeretne minket magához ölelni, hanem majd az ő országának is örökösévé akar tenni. Hiszen ezért jött el, az Isten ezért lett emberré. Azért, hogy nekünk örök életet adjon, és az oda vezető út az egyes-egyedül Jézus Krisztus által lehetséges. Legyen ez a miénk. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, bocsáss meg azt, hogy sokszor nincs ott a szívünkben az a mély érzés irántad. Sokszor olyan természetesnek veszünk dolgokat, természetesen hallgatjuk az evangéliumot, vagy vállalunk szolgálatokat a gyülekezetben, az egyházban. És sokszor azt gondoljuk, hogy mi annyi mindent tettünk, és elég jók vagyunk. Nem kell már másra törekedni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ma nem fenyegettél minket, hogy ha nem teszünk ezt, vagy azt, vagy nem változtatunk ezen azon, akkor annak milyen szörnyű következményei lesznek, hanem azt mondtad el nekünk, hogy jó lenne, ha tudnánk újra vágyakozni utánad, a veled való közösségre. Ha újra engednénk, hogy megdobbanjon a szívünk, ha újra éreznénk azt, hogy mennyire jó lenne minél több időt veled tölteni, milyen jó lenne a kedvedben járni, milyen jó lenne, hogyha sok mindenben, a mindennapok dolgaiban sokkal jobban megtapasztalnánk a te jelenlétedet. Drága Urunk, kérünk téged, hogy ezt a mai estét és ezt a mai igét tedd áldássá a mi számunkra. Add, hogy úgy menjünk haza, hogy a szívünk jobban dobog, érted, s hogy jobban keressük a veled való találkozást. Kérünk téged, hogy te add, hogy meglássuk az életünkben azokat a dolgokat, amiket te meg akarsz mutatni, amiket helyre akarsz igazítani, vagy meg akarsz erősíteni, és bízzunk benned annyira, hogy engedjük, hogy ezekbe te belenyúlj. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg a mi életünket, és áld meg a mi gyülekezetünket, a mi közösségünket, és így hallgasd meg imádságunkat, amikor mindazt, ami a szívünkön van, így hozzuk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást, helyetekről felállva. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.